Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: 12. Pius pápa listája, vatikáni levéltáros könyve a Pacelli pápa szerepéről a II. Világháborúban. A legfőbb jóhoz mindenben a legértékesebb és a legszebb illik címmel a szeptemberi budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszusra előkészítő új sorozatunk bevezető része Barna Gábor néprajzős egyetemi tanár előadásával. 12. Pius pápa listája, vatikáni levéltáros könyve a Pacelli pápa szerepéről a II. Világháborúban.
Az Osservatore Romano vatikáni napilapban egy olasz történész méltatja Johann X., az államtitkárság államközi kapcsolatok szekciója történeti levéltár vezetőjének könyvét. A szerző rekonstruálja azokat az eseményeket, amelyeknek főszereplője Pacelli pápa és legközelebbi munkatársai voltak azokban az években, amikor a náci őrület a zsidó nép megsemmisítésén munkálkodott. A kötet magyar fordítása idén az Európa Könyvkiadó gondozásában jelenik meg. A felsőbb utasítások megszegése az ősi latin mondást az ellenkezőjére változtatja, ubi minor, major cessat. Éppen erre találunk példát a vatikáni dokumentumokban, írja Matteo Luigi Napolitano olasz történész. A II. Világháború idején Ján Vojtasák szepesi püspöknek a hitleri Németországgal szövetséges szlovák kormány felajánlja az államtanácsosi posztot. Tisztjéből fakadóan a püspöknek el kellene utasítania a lehetőséget, ehelyett azonban elfogadja, és csak ezt követően kér engedélyt 12. Pius pápától. A kötet új kutatási korszakot nyit meg 12. Pius pápaságáról. Metszetet nyújt az államtitkárság első szekciójáról, amelyet X. Le Bureau-nak hív, a hivatal, ami a francia kiadás címe is egyben, amely nem csak a nemzetközi kapcsolatokért felel, hanem annak a sok zsidónak az ügyeiért is, akik a II. Világháború idején a Vatikánhoz fordultak segítségért, támogatásért, tanácsért és védelemért. Az első nyilvánvaló tény a dokumentumokból. Hitler és kollaboránsai számára a katolikus hitre való áttérés nem változtatta meg a zsidóvért. Az áttérés azért, hogy a nem árja kategóriába kerüljenek, nem jelentett garanciát. Az államtitkárság tudatában volt ennek, és tudta azt is, hogy Németországnak számos követője volt. Szlovákia például a totalitárius utat választotta. Akár megkeresztelkedettek, akár nem, minden zsidónak távoznia kell, mondta menthetetlenül Mach belügyminiszter. A német nyomás aztán arra késztette a magyarokat, hogy adják át a németeknek azokat a zsidókat, akik Szlovákiából próbálták átlépni a határt. A szlovák püspökök kollektíven elítélték a döntést, amelyet a pápa teljes mértékben támogatott. De még ebben az esetben is a régi latin mondás ellentéte érvényesült. Az a baj, hogy Szlovákia elnöke egy pap, írta Tardini prelátus, a rendkívüli egyházi ügyek szent kongregációjának titkára. Hogy a szentszék nem tudja megregulázni Hitlert, azt mindenki megérti. De hogy egy papot nem tud megfékezni, azt kiértheti meg. Ubi minor major cessat. Nagyon súlyos helyzetekről volt szó, amelyekben az államtitkárság tagjai nagyon keveset tehettek az elkövetők megbüntetéséért. Ezt látjuk Giuseppe Burzio prelátus pozsonyi ügyvivő sürgönyeiből, amelyeket Tuka miniszterelnökkel folytatott tárgyalásairól küldött. Megéri-e, hogy továbbra is beszámoljak eminenciádnak egy őrülttel folytatott beszélgetésem további részéről? A könyvben elmesélt történeteket tehát úgy kell értelmezni, mint menekülő emberek történeteit, illetve mint olyan kísérletek történeteit, amelyeket emberi erővel és emberi korlátokkal hajtottak végre, hogy megmentsék ezeket a menekülő életeket. Ez igazol néhány felszínes tézist, amelyek 12. Pius római kúriájának antiszemitizmusáról szólnak. A zsidók nevet viseli az a dokumentum sorozat, amely 170 ABC rendbe állított levéltári tételt tartalmaz, és összesen mintegy 2800 esetet foglal magába. Az államtitkárságon Maione bíboros államtitkár állt mindkét szekció élén. Nem zárható ki, hogy a második szekciónak saját nyilvántartása vagy archiválási rendszere volt, ami azt jelenteni, hogy a Szentszék más levéltárai, mint például az apostoli levéltár, hasonló anyagokkal rendelkeznek a zsidókkal kapcsolatban. A zsidók sorozat létezése, amelyet X 12. Pius listájának nevez, kézzelfogható bizonyítéka annak az érdeklődésnek, amelyet azoknak a személyeknek szenteltek, akiket a faji törvények miatt nem tekintettek hétköznapi állampolgároknak, függetlenül attól, hogy zsidók vagy megkeresztelt zsidók voltak-e. Itt nem lehet az összes zsidó esetet idézni, amelyekről a Vatikánban értesítést küldtek. De elmondható, hogy a dokumentumok egyértelműen mutatják, amint azt Johann X írja, hogy a vatikáni erőfeszítések célja minden egyes ember megmentése volt, színtől és hitvallástól függetlenül. Két nagyon jelentős epizód bizonyítja ezt a könyv szerzője által felsoroltak között.
Az első, a legkönyörületesebb eset rövid története címmel fejezetben található. Ez Oszkár és Maria Gerda Ferenci zsidó származású osztrák katolikusokról van szó, akik az Anschluss után emigráltak Ausztriából. Manon Gertrude nevű lányukkal együtt Zágrábba költöztek, a város érsekének Stepinas bíborosnak a segítségével. Ám 1939-ben a nácizmushoz már közel álló helyi hatóságok minden külföldi zsidót, akár megtértek, akár nem, az olasz határ felé irányították. A Ferenci család a Fiume tartománybeli Abbáziába ment. A nyomorúság és az elkeseredés csúcspontján Maria Gerda megírta első levelét 12. Pius pápának, amelyben bevallotta, hogy egy darab kenyérért eladta a Bibliát, és hogy nem sikerült útlevelet találniuk az emigráláshoz. A dokumentumok arról tájékoztatnak, hogy 12. Pius személyesen olvasta a levelet. De hogyan lehet segíteni ennek az asszonynak és családjának? Dellakva érse kapott megbízást a legkönyörületesebb eset kezelésére, és felkérték a fiumei Camozzo püspököt, hogy foglalkozzon a Ferenci családdal. A helyzet 1939 végén súlyosbodott, amikor Ferenciéket az a veszély fenyegette, hogy átadják őket a német hatóságoknak, és elhurcolják őket Lengyelországba. A pápa az intézet második levelében Maria Gerda könyörgött a veszély elhárításáért, és megújította a segítségkérést az emigráláshoz. Ismét Dellakva érseket bízták meg a kérdéssel, aki másodszor is írt Camozzo fiumei püspöknek, aki rejtélyes módon nem válaszolt az első levélre. Most azt a parancsot kapta, hogy az olasz hatóságuktól kérjen meghosszabbított tartózkodási engedélyt Ferenciéknek. Megmagyarázhatatlan módon Camozzo püspök továbbra is hallgatott. A tragédiát bemutatva Maria Gerda egy harmadik levelet is írt a pápának, megújítva kéréseit. A történeti levéltárból kiderül, hogy az államtitkárság nem hagyta annyiban az ügyet, tájékoztat Johann X. A helyzet tovább súlyosbodott Oszkár Ferenci letartóztatásával és a fiumei börtönbe kerülésével. Ezekből a hírekből értesülve a Vatikán megbízta Dellakva érseket, hogy írjon egy levelet Tacchi Venturi jezsuita atyának, aki kapcsolatban állt az olasz hatóságokkal. Időközben augusztus 7-én Ferenci megtudta a Notre Dame de Sion nővéreinek előjárójától, hogy a Vatikánban talán rendelkezésre állnak vízumok Brazíliába. Maria Gerda ezután levélben különlegött a pápának, hogy családja megkaphassa azt. Az ügy ismét visszatér Dellakva érsek asztalára. Az államtitkársa közbelépett, és végül 1940. augusztus 19-én Maione bíboros bejelenthette Maria Gerda Ferencinek, hogy megadták a vízumokat. Így kezdődött meg egy új élet Ferenciék számára. Egy másik szimbolikus epizód a Hétköznapi ember és egy 8 éves lány rövid története című fejezetben található. A hétköznapi ember, ahogy szerette magát hívni, Mario Finci volt, a zsidó emigránsokat segítő küldöttség, Delasem elnevezésű szervezet bolognai részlegének alkalmazottja. 1942. augusztusában Finci közvetlenül 12. Pius pápának írt levelet, és arra kérte, lépjen közbe keresztény szeretettel megmentve egy szegény 8 éves kislányt, akit az emberek gyűlölete és erőszaka fenyeget. Maja Lang jugoszláv kislányról van szó, akinek 17 éves testvére Vladimir házi őrizetben volt. Alfonso Canova ingatlanfejlesztő villájában, Sasso Marconi településén. Vladimir megkérte Fincit, hogy mentse meg kisugát. A családot letartóztatta a Horvátországban és a kislányt, akinek lejáróban volt az engedélye, hogy nagynénjénél tartózkodjon. Magyarországon az a veszély fenyegette, hogy visszaviszik a horvát határra. Finci tudatában annak a kockázatnak, amely Maját fenyegette, kidolgozott egy tervet, amelyet közvetlenül a pápának gyújtott be annak biztosítására, hogy a kislány eljusson Olaszországba és csatlakozzon testvéréhez Vladimirhoz. Ennek eléréséhez azonban a Szentszéknek közvetlenül az olasz külügyminisztériumhoz kellett volna fordulnia, amely mozgósíthatta volna a budapesti küldöttségét. Szentatya, tudom, hogy nem kevés az, amit kérni merek öntől, írta Finci 12. Piusnak, de keresztény módon működni egy olyan világban, amely nagyrészt megtagadja Krisztust, nem egyszerű vállalkozás a hétköznapi emberek számára. A Vatikán nem vesztegette az idejét. Miután megkapta a megfelelő utasításokat, 1943. januárjában Tacchi Venturi atyának sikerült megszereznie az olasz belügyminisztériumtól a belépési és tartózkodási engedélyt a kismaja és szülei számára Sasso Marconi településen. Úgy tűnik, hogy az olasz hatóságok utasítása időben megérkezett az egész család életének megmentésére. Egy bizonyos ponton azonban a kismajának nyoma veszik. Sajnos egy koncentrációs táborban hunyt el, a Yad Vashem archívuma szerint. Minden esetre a kislány esete érdekes perspektívára világít rá, írja Johann X. Nevezetesen arra tényre, hogy a bolognai Mario Finci 12. Pius pápa tartotta az egyetlen hatóságnak, amely még mindig képes lehet sikeresen beavatkozni egy ilyen összetett és meglepő humanitárius ügyben. Mario Finci, ez az aranyszívű hétköznapi fiatalember megismerte a letartóztatást és az Auschwitzba deportálást, a felszabadulást és végül a korai halált, amely a lágerben kapott betegség miatt érte. A Lang család 1945-ben visszatért Jugoszláviába, majd 3 évvel később Izraelbe költözött. Ez a könyvtehát a kutatás új korszakát nyitja meg, amely elsöpri a múlt és a közelmúlt ideológiai előítéleteit, és felszámolja azt az elképzelést, hogy 12. Pius a zsidók és menekültek javát szolgáló nagyon összetett, de élesen körvonalazható segélyhálózat árnyékában maradt, nem pedig a csúcsán állt. Összességében ez a könyv egy nagy lépés a sokak által vágyott historiográfiai demokrácia felé, zárja cikkét Matteo Luigi Napolitano, olasz történész, az Osservatore Romano Vatikáni napilap hasábjai.
Kedves álmod, hogy szerezná szülöttjének.
A legfőbb józ mindenben, a legértékesebb és a legszebb illik címmel a szeptemberi budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszusra előkészítő új sorozatunk bevezető része Barna Gábor néprajzos egyetemi tanár előadásával.
Tavaly nyáron, amikor véglegessé vált, hogy a járvány miatt egy évvel el kell halasztani a nemzetközi eukarisztikus kongresszust, bizonyára sokan megdöbbentünk. Azért is, mert ráébredhettünk az egészségünket fenyegető vész nagyságára, meg talán azért is, mert féltünk, kárba vész a már befektetett sok előkészületi munka. Először ezt éreztem magam is, de utána arra a gondolatra jutottam, hogy kaptunk még egy évet a gondviseléstől, hogy még jobban felkészüljünk annak megmutatására, hogy vallási életünk központja, alapja az eukarisztia. Amíg lehetett, 2020 márciusáig a katolikus tudósokat tömörítő Szent István Tudományos Akadémia felolvasó üléseken valamint a boldoggá avatás előtt álló Bálint Sándor egykori szegedi tanszékén, konferenciákon mutattuk meg azt a gazdag kultúrát, amely az oltári szentség tiszteletében évszázadok alatt kialakult, és amely átjárta életünk teljességét, kultúránk egészét. Három tanulmánykötet is megjelent. Az utolsó a Szent István Társulat kiadásában, Leborulva áldlak címmel. E kötetekben a különböző tudományok szakemberei, teológusok, történészek, művészettörténészek, zenetudósok, néprajzkutatók foglalták össze e változatos és gazdag kultúra néhány területéről szóló tudásukat. És ezt szeretnénk folytatni a Vatikáni Rádió magyar adásában elhangzó előadás sorozattal. Néhány témán keresztül bemutatni az oltári szentség tiszteletének gazdagságát, szépségét, amely a megélt vallásosságban átszőtte és átszövi mindennapi életünket. Hogy számunkra is az eukarisztia minden kegyelem forrása, ahogy az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus jelmondata megfogalmazza a zsoltáros szavaival, minden forrásom belőled fakad. A kenyértörésben Jézus önmagát hagyta és adta a világnak. A kenyértörés szertartását mindenkor embere igyekezett jelentőségéhez mérten méltóság teljessé, tárgyait pedig a művészetek segítségével ünnepélyessé tenni. Hiszen a legfőbb jóhoz mindenben a legértékesebb és a legszebb illik. Így alakulhattak ki az oltári szentség őrzésének történeti koronként változó, de művészileg kvalitásos formái, az oltárok, tabernákulumok, a szertartások ötvös és a textilművészet körébe tartozó tárgyai. Képek és szobrok emlékeztetnek az átváltozás nagy titkára. Annak valóságát pedig a nálunk Magyarországon is feljegyzett számos eukarisztikus csoda, vérző ostya, vérré változott konszekrált misebor igazolta. E szentség elé szórunk máig virágszirmokat úrnapján, vagy készítünk pompás virágszőnyeget, amelyre csak az oltári szentséget hordozó pap léphet. Társulatok alakultak, iskolai színjátékok formálódtak a tisztelet kifejezésére. Miséinken, körmeneteken felhangoznak különböző korok zenei ízlését felmutató énekeink. Máig sok településen él a karácsonyi ostyahordás szokása, s lesz a nem konszekrált ostya, a karácsonyi vacsora szimbolikus étele, a megtestesült és a kenyér színében önmagát nekünk adó megváltó jelképe. Ostyahordó verseink pedig vallásos népköltészetünk feltárásra váró rétegét jelentik. Faragó molnáraink a garat előpadra, pásztoraink tükröseikre nem egyszer ráfaragták az ostya, az úrmutató képét. Ez ugyanazt a célt, az emlékeztetést szolgálta, mint például az első áldozási képek. E szokásokon keresztül a mai ember is cselekvően részesévé válhat a kultusznak, átélheti, felidézi az egykori krisztusi cselekedeteket. Megismerésük közelebb viheti a hívő embert a nagy titokhoz, épülve az elődök hosszú generációinak vallásgyakorlatán. Előadás sorozatunk ebből a gazdag kultúrából csupán néhány mozaikot tud felvillantani, de segíthetnek megérteni azt a lelkületet, amely létrehozta ezeket az alkotásokat. Az így kibontakozó kép gazdagsága a nem hívő embert is ráébreszteti annak felismerésére, hogy az oltári szentség miért annyira fontos a keresztények számára. Új ismereteket halván, a hívő ember pedig megerősödhet hitében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!